Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Azért egy óriási talány, mert hogy amikor az ember beszélget az Orbán kormány volt minisztereivel, ezek egytől egyig elmondják, hogy ezt kellett volna csinálni. Tehát, hogy amikor éppen benne vannak az Orbán kormányban, akkor nem csinálják, majd amikor onnan kikerülnek, akkor teljesen egyetemen elmondják, hogy ezt kellett volna csinálni. Nem tudom, őszintén szólva, tehát hogy ez az egyik legnagyobb talány.
Köszönöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégem Pogácsa Zoltán, a Soproni Egyetem docense, üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm, megkívánok.
Amikor legutóbb pont ebben a stúdióban beszélgettünk, ez idén január legelején volt, pár nappal voltunk szilveszter után, tehát körülbelül egy éve beszéltük át a világ és Magyarország legfontosabb dolgait. Onnan, vagy oda visszanézve, hogyan látod akkori várakozásaid, mennyiben teljesültek? Részben geopolitikai, globális gazdasági összefüggésekben, ugye akkoriban olyasmikről beszéltünk, hogy Európa helye hol van ebben a hármas versenyben, az Észak-Amerikával és Kínával összevetve, lemaradóban vagyunk, erőteljesen, technológiai szinten, innováció szintjén, tulajdonképpen a tőkepiacok szintjén is mondhatjuk. Azóta eltelt egy év. Én például azt olvasom ki a hírekből, hogy pont Kína esetében, hogy az a fajta várakozás, hogy a világgazdasági dominanciája az még jobban megerősödik, ez talán nem vált valóra. Ennek például mi lehetett az oka?
Én ebben nem biztos, hogy egyetértek veled. Szerintem, ha abból indulunk ki, hogy milyen technológiai lemaradása van Európának, akkor ez a lemaradásunk, ez szerintem erősödött ebben az évben. Tehát ugye itt mondjuk a különböző ilyen technológiai lemaradásokról beszélhetünk. Ugye 2023 az a mesterséges intelligencia berobbanásának az éve volt. Itt alapvetően amerikai cégek hozták létre ezeket a mesterséges intelligencia szoftvereket, amire aztán reagáltak kínai cégek, de európai céget nem nagyon látunk ezek közül. Tehát, hogy ha az egyik ilyen kulcs technológia a mesterséges intelligencia, akkor megint azt látjuk, hogy Európa nem tudott nagyot dobbantani. A másik ilyen nagy technológia, amiről sokat beszéltünk ebben az évben, az a elektromos autók és az ehhez kötődően az akkumulátor technológia. Itt meg teljes egészében kínai dominancia van, tehát arról szólt ez az év, hogy világossá vált, hogy az európai autóipar nagyon komoly veszélybe került azáltal, hogy a kínai autóipar óriási kibocsátás és export bővüléssel domináns pozícióra tör, és az akkumulátor technológiában pedig már megvan ez a kínai dominancia elég messze menően, és ez alatt lévő technológiák, tehát mondjuk a különböző a zöld átmenethez és az elektrifikációhoz szükséges mondjuk ritka földfémek és egyéb elemek kiásása és feldolgozása, ez is nagyrészt Kínában történik. Tehát ebből a szempontból is azt mondanám, hogy a kínai pozíció erősödött, és nem pedig gyengült, és hát még egy nagy hír volt, amire Magyarországon annyira nem figyeltek, de szerintem ez is nagyon érdekes, ez pedig az, hogy Kína először képes volt 7 nanométeres chipnek az előállítására, amire azt gondolták, hogy a szankciók okán, hogy nem lesz képes, és ez a SMIC nevű shanghai gyártó képes volt egy olyan 7 nanométeres chipet, ami már nagyon-nagyon versenyképes, és ráadásul tajvani TSMC vezetője úgy nyilatkozott, hogy ő egyáltalán nem tartja, nem látja az okát, hogy a kínaiak a kulcsfontosságú 3 nanométeres csipet ne tudnák a közeljövőben szintén előállítani, márpedig, hogyha ha kínaioknak meg lesz a 3 nanométeres csíp, akkor azt hiszem, hogy ennek az egész sztorinak vége, akkor Kína abszolút dominanciára tud kerülni a világgazdaságban.
Azt hiszem, hogy erről is beszélgettünk a múltkori műsorban, a nanotechnológiában meglévő kínai versenyelőnyről. Azok a tényezők, amiket most felsoroltál, azok Kína hosszú távú versenyképességi előnyét biztosítják. De ami a jelent, illeti meg a közeljövőt, mégiscsak olyan üzenetek érkeznek Kínából, a gazdaságból, hogy nem a várt ütemben nő a kínai gazdaság, a belső piacot, fogyasztásban nem nagyon tudják már hova tovább feszíteni, komoly gondok vannak az ingatlan piacon, ennek érdekében akár az eladósodás árán is, de nagyon jelentős mennyiségű költségvetési pénzt igyekeznek pumpálni ebbe a szektorba, és ez a külkereskedelmi agresszív, domináns magatartás ból is, minthogyha kicsit kevesebbet kaptunk volna 2023-ban, mint az azt megelőző években. Feltételezem, ebben azért közrejátszott az orosz-ukrán konfliktus is, legalábbis Európa irányába. Európa kicsit bezárkózóbb lett, jobban figyel arra, hogy milyen irányba tartja nyitva a gazdasági kapcsolatait, és valószínűleg nem független a kínai gazdaság korábbi években tapasztalt felpörgésétől és az innovációs előnyétől, hogy idén ősszel az Európai Bizottság már kilátásba is helyezett bizonyos piacvédelmi intézkedéseket Kínával szemben.
Van egy Orlik nevű amerikai szerző, aki írt egy könyvet azzal a címmel, hogy China the bubble that never bursts. Kína a buborék, ami soha nem durran ki. Ha valaki hosszabb ideje figyeli Kínát, és hát ugye azért a kínai változások azok Deng Xiaoping-el kezdődtek az 1980-as években, tehát évtizedek óta lehet már figyelni a kínai gazdasági csodát, az azt látja, hogy időről időre a kína szkeptikusok megfogalmaznak ilyen, hát néha veszélyt, néha vágyálmokat, akik nem szeretik ki ezt az egész folyamatot, hogy na akkor most fog kidurranni Kína. És hát újabb és újabb sorozatai, hogy most ezért fog kidurranni, most azért fog kidurranni, és aztán soha nem durran ki a kínai lufi, mert hogy kiderül, hogy ez nem egy lufi valójában, hanem itt egy tényleges ország, a világ egyik legnagyobb országa, egy tényleges gazdasági fejlődésen ment át, mégpedig egy döbbenetes fejlődésen. Ennek mindig vannak, hogy mondjam, nem egészséges részei. Nyilvánvalóan most éppen az ingatlan piacnak a túlfúvódása az egy ilyen nem egészséges dolog, de hát én meg emlékszem arra, hogy másfél évvel ezelőtt tele volt például a magyar üzleti sajtó olyanokkal, hogy az Evergrande ügy kapcsán 2 héten belül össze fog omlani Kína. Aztán amikor nem omlott össze 2 héten belül a kínai gazdaság, akkor utána erről nem nagyon írtak ugyanazok az újságírók, akik már látták, hogy 2 hétnyire van Kína az összeomlástól.
Itt vagyunk. Ezt az ellenálló képességet politikai forrásból szerzi Kína?
Vagy gazdasági? A kínai gazdasági modell az alapvetően a távol-keleti fejlesztő állami modell. Tehát ez ugyanaz a modell, amit a japánok, a tajvaniak, a szingapúriak csináltak hosszú éven keresztül, tehát gyakorlatilag a Mao-féle, és ugye ezt kommunizmusnak gondolják sokan, de valójában ez nem egy kommunizmus volt, ez egy államkapitalizmus volt, ebben most nincs időnk belemenni, de szerintem a legkorrektebb leírása a szovjet típusú rendszereknek, és ezen belül is a maui rendszernek, ez egy államkapitalista rendszer volt. Onnan nem volt annyira nehéz átsodródni tulajdonképpen egy ilyen távol-keleti fejlesztő állami modellbe, aminek most már hatalmas irodalma van, tehát hogy nagyon sok szerző feldolgozta, hogy mit és hogyan tanultak Japántól, mit és hogyan tanultak Lee Kuan Yew Szingapúriától, arról is van már könyv, hogy Tajvantól mit tanultak. Tehát ez egy nagyon tudatos átállás volt erre a fejlesztő állami modellre. Ebben a fejlesztő állami modellben az államnak nagyon komoly szerepe van abban, hogy egyrészt magát a fejlesztő politikát koordinálja, másrészt pedig, hogyha válságjelenség van, akkor beavatkozzon. Ezek a távol-keleti fejlesztő államok szinte kivétel nélkül autoritár rendszerek voltak. Park tábornok Dél-Koreája, Chiang Kai-shek, Tajvan, a máig nincs demokrácia Szingapúrban. Ezek egytől egyig autoriter rendszerek voltak. A kínai kommunista párt, névlegesen kommunista párt, nek a befolyása a gazdaságra szintén olyan, ugye emláttunk már olyat, hogyha mondjuk esik a tőzsde, leállítják a tőzsdét, ugye itt tőkekontroll van, a jelenlegi ingatlanpiaci lufi esetén sem azt látjuk, hogy hagyják bedőlni, hanem inkább hagyják szépen lassan leengedni ezt a lufit. De hát ezt máshol is így csinálják. Tehát nekem az a mindig a fura, hogy mindig összeomlást vizionálnak Kínában, miközben hát, hogyha mondjuk megnézzük az Egyesült Államok modelljét, azért a 2008-as Lehman kapcsán kialakult bank összeomlás, az gyakorlatilag hát pár napnyira voltunk attól, hogy a teljes világgazdaságot tönkre tegye az amerikai modell. Akkor ennyi erővel, ha valaki objektíven beszélne, akkor azt kellene mondani, hogy az amerikai modell brutálisan fenntarthatatlan, és mikor fog már összeomlani az Egyesült Államok. Mi történt? Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma szépen kisegítette a bankrendszert, az autóipart, stb., és nem összeomlás lett belőle, hanem egy kontrollált átállás. Nagyon hasonlót látunk Kínánál is. Kínában még nagyobb lehetősége van az államnak, hiszen az egy autoriter rendszer, még könnyebben beavatkozik és kontrollálja ezeket. Szóval én egyáltalán nem gondolom, hogy itt bármifajta összeomlás lenne. A másik, amit szoktak mondani, hogy hát ugye Japánnak az útját járja majd be Kína, és hát lám-lám Japán is egy idő után stagnált. Ami hát ez a logika, ez ezersebből végzik. Kezdve azzal, hogy Japán nem volt az elkerülhetetlen, hogy Japán stagnálásba kezdjen. Ne felejtsük el, hogy Japán azért kezdett stagnálásba. Az úgynevezett pláza egyezménnyel 1986-ban az Egyesült Államok rákényszerítette a túlságosan exportversenyképes Japánra, hogy értékelje le a dollárt, és értékelje fel a jent. Tehát, hogy az ott egy erőszakos amerikai állami beavatkozás eredménye volt. Nem volt az elkerülhetetlen, hogy a japán csodának egyszer vége lesz. Utána tényleg egy ideig stagnált Japán, de ez már rég nem igaz. Tehát amikor Magyarországon még mindig azt gondolják, hogy Japán stagnál, nem, az Abenomics programja, az a mennyiségi könnyítés, az a yield curve control, ami ott van Japánban, a hozamgörbének a kontrollálása, ez kifejezetten visszaállította a növekedést Japánban, és hogyha az ember elmegy Japánba, akkor azt látja, hogy ez egy nagyon fejlett, nagyon gazdag, nagyon egyenlő, nagyon középosztályban is elképesztő jó infrastruktúrával és ember állománnyal rendelkező ország.
Tehát, áruljuk el a nézőinknek, hogy te most jöttél vissza Japánból, legalábbis a Facebookos aktivitásodból ez jött le nekem.
Igen, most eltöltöttem pár hetet Japánba, és hát én nagyon szeretném azt a stagnálást, amit ők ott átéltek. Tehát az Európai Uniós országokhoz képest is Japán egy fejlett infrastruktúrájú, rendezett, tiszta, magas hozzáadott értékű, középosztálybeli, ott nem látsz hajléktalant, de nullát. Ott nem látsz szemetet, ott szeretnék egy olyan társadalmat bár.
Európai ember számára értelmezhető, felfogható módon szervezik az életüket?
Nekem nagyon hasonlít Skandináviára.
Kulturális különbségekre próbálok.
Nekem nagyon hasonlít Skandináviára. Tehát ugyanaz a mentalitás, hogy itt alapvetően senki nem akar erőszakoskodni veled, nem akarja megmondani, hogy hogyan élj, de van egy közös tudás, mindenki közösségben gondolkodik, tehát szó sincsen az egyénieskedésről, tehát pont az ellentéte ennek az angol szász egyénieskedésnek. Itt mindenki közösségben gondolkodik, mindenki felelős mindenkiért.
És ez neked imponál, ha jól veszem.
Én egy olyan társadalomban szeretnék élni, ahol vannak közös értékeink, ahol értjük egymást, ahol odafigyelünk egymásra, ahol udvariasak vagyunk és kedvesek vagyunk egymással. Senki nem akar túlságosan kirínni. Nem arról szól, hogy kinek milyen nagy autó. Japán autók picik, mindenkinek pici autója van, mindenki szerény és csöndes középosztálybeli életet akar.
Magyarország az angol szász utat követi e tekintetben, vagy pedig a skandináv távol-keleti?
Magyarország 30-40 éve azt hiszi, hogy az amerikai utat követi, tehát hogy a magyar elit mindkét része egyébként, de főleg az ellenzéki része bele van szerelmesedve az angol szász modellbe, és valójában ez a latin-amerikai modellt hozta létre. A kormánypárti oldala a magyar elitnek, pedig a távol-keleti modellről beszél, de valójában szintén a latin-amerikai modell csinálja. Tehát, hogy bárki van kormányon Magyarországon, az egyik angol szászt akar, a másik távol-keletit, és valójában mind a kettő latin-amerikait csinál.
A maradva Kínánál és a fejlesztő állam koncepciójánál, azért itt elég könnyű párhuzamokat látni az Orbán kormány törekvései és a távol-keleti modell között, annyi különbséggel, hogyha jól értem, akkor azért itt a piac méretéből fakadóan és más okokból is kevesebb eszköz van az Orbán kormány kezében, hogy ilyen mélységében avatkozzon bele a gazdasági folyamatokban, de ha meg lennének ezek az eszközök, valószínűleg ő sem havozna.
Ugye? Én megint vitaznék itt veled ebben. Szerintem a távol-keleti fejlesztő állami modell az Orbán kormány esetében egy retorika, de nem a valóság. Ugye Matolcsi György teleírta a magyar sajtót a távol-keleti modell dicsőítésével.
Szerint... A piros pöttyökkel, igen.
Na, azzal is, tehát ugye voltak a piros pöttyös fenekű csecsemők is, az a színesebb része volt az ő munkásságának, de nagyon korrekt könyvelemzéseket írt arról, hogy Szingapúr, Korea, Japán, tehát hogy ő ezt az irodalmat jól ismeri. Orbán Viktor elment Szingapúrba, és megdicsérte a szingapúri vezetést, hogy egy alapvetően nagyjából analfabéta társadalmat hogyan tudtak a térség legmagasabb hozzáadott értékű gazdaságává tenni, azon keresztül, hogy a humántőkét felfejlesztették. Tehát a magyar jobboldal ismeri a távol-keleti fejlesztő állam lényegét, csak éppen nem csinálja. Tehát ugye amikor ennek az évnek a végén, 2023-nak az elején, bocsánat, Orbán Balázs, aki ugye a miniszterelnöknek a politikai igazgatója, jelentsen az bármit is, írt egy nagyon jó elemzést a magyar stratégia, mert ugye hiányolták, hogy nincs hosszú távon magyar stratégia, és Orbán Balázs írt egy tanulmányt, amiben egyébként szerintem nagyon korrekt és precíz módon azonosítja, hogy Magyarország problémája az a közepes fejlettség csapdája. És ez így van. Tehát azt hiszem, ebben elég nagy konszenzus van közgazdászok között is, hogy Magyarország már nem egy szegény ország, de még nem egy gazdag ország, hanem megragadt ebben a közepes fejlettség csapdájában. Ha viszont Orbán Balázs, ugye, hogy mondjam...
Bár egyesek ezt vitatják uniós és egyéb statisztikai adatokra hivatkozva, amelyek a felsőbb kaszba sorolják.
Ja, az egy katasztrofális írás volt, tehát én is olvastam azt az írást, az egy nagyon rossz írás volt, de tegyük félre, tehát szerintem 95%-a az embereknek azért abban egyetért, hogy Magyarország valahol a közepes fejlettség szintjén van ragadt meg, tehát mondjuk a, mit tudom én, az Európai Unió alsó harmadában vagyunk valahol, az OECD-nek szintén. Tehát ez már nem egy szegény ország, de nem egy gazdag ország. Na de mit mond a közepes fejlettség csapdája? Ez az irodalom, ez egy nagyon kiterjedt irodalom, azt mondja, hogy azok az országok, akik képesek voltak innen kitörni, és azért a világ 200 országából igazából 10 körüli olyan ország volt, aki ezt megcsinálta, Japán, Tajvan, Dél-Korea, Szingapúr, Hongkong, Kína, Izrael és Írország. Nagyjából föl is lehet gyorsan sorolni azt a nagyon kevés országot, aki kitört ebből a közepes fejlettség csapdájából. Ezek nagyon különböző országok. Egy dolog, ami nagyon összeköti őket, hogy a humántőkébe, a kutatásfejlesztésbe és az infrastruktúrában nagyon sokat fektettek. Ezt szerintem pontosan tudja Orbán Viktor és Matolcsi György is. Ehhez képest ugye a jegybank elmúlt 5-6 éves munkássága az nagyrészt arról szól, hogy kritizálja a kormányt, hogy vasbetonba önti a pénzeket, stadionokat épít, ez a szimbolikus megtestesülése, ahelyett, hogy rendbe rakná a katasztrofális állapotban levő oktatási rendszert, egészségügyi rendszert, ugye most már a közlekedési rendszerünk is romokban, tehát ismer az év története volt, hogy Budapestről Bécsre nem lehet eljutni vasúttal, miközben hát ezekben az országokban, amelyekről beszélünk.
Aztán néha már busszal.
Hát ugye most már az autópályára sem, mert mindenki az autópályára akar tömörülni, ott meg ugye építkeznek is, tehát gyakorlatilag állandóan áll az autópálya, tehát már a közlekedési rendszerünk is romokban van. Miközben hát ugye ezekben az országokban, amelyekről beszélünk, amelyekre hivatkozik az Orbán kormány, mint minta, hát ezekben Shinkansen gyors vonatok közlekednek 320-szal, meg mágneses levitáció vonat.
Ha ez ennyire nyilvánvaló, akkor mi akadályozza meg a kormányt abban, hogy erre az útra lépjen?
Ez azért egy óriási talány, mert hogy amikor az ember beszélget az Orbán kormány volt minisztereivel, ezek egytől egyig elmondják, hogy ezt kellett volna csinálni. Tehát, hogy amikor éppen benne vannak az Orbán kormányban, akkor nem csinálják, majd amikor onnan kikerülnek, akkor teljesen egyetemen elmondják, hogy ezt kellett volna csinálni. Nem tudom, őszintén szólva, tehát ez az egyik legnagyobb talány. Általában arra hivatkoznak, például Nagy Márton erre szokott hivatkozni, hogy hát van rövid táv, meg hosszú táv, itt rövid távon tüzet kell oltani, mert éppen, de hát ugye a magyar politika 30-40 éve erre hivatkozik, tehát hogy kormánypárti és ellenzéki politikusok és gazdaságpolitikusok mindig ezt erre hivatkoztak, hogy most éppen rövid távon válság van, ezt kell kezelni, majd az egy hosszú távú kérdés, de ez egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy ez nincs ilyen átváltás. Tehát, hogyha én kezelem a mostani válságot, és mondjuk akarok stabilizálni, tudok úgy stabilizálni, hogy egyébként nem kell recessziót előállítanom, mert a pénzeket, ez az egész sztori, hogy az infláció leküzdésére recessziót kell létrehozni, ez szerintem nem igaz. Ha átállnánk egy fenntartható pályára, hiszen Magyarországról mi derült ki? Az derült ki, hogy van egy óriási függésünk a feldolgozóiparban Németországtól, ahol most már ugye bejött a kínai-koreai függés is, és van egy óriási energiafüggésünk Oroszországtól. Mit kéne csinálni? Mindenki látja világosan, hogy egyrészt magas hozzáadott értékű hazai tulajdonú tudásintenzív vállalatokat létrehozni, másrészt pedig a saját energiánkat megtermelni. Ezt egyébként válságkezelés közben is meg tudom csinálni. Tehát az, hogy válságot kezelek, az vagy azt jelenti, hogy maradok egyoldalú orosz fosszilis energiafüggésbe, és erre alakítok rá, vagy egy nukleáris függésbe paksol, és erre alakítok ki egy energiahálózatot, vagy elkezdek mondjuk egy szolár, nap, geotermikus, épületszigetelés alapú zöld programot, és erre alakítok ki egy hosszú távú stratégiát, de ezekre most kell pénzeket fordítani.
Ugye azt az egyet nem tudjuk, hogy a 15 éves szerződésünk, ami Oroszországhoz köt minket energiaszállításban, abban milyen klauzulák vonatkoznak a szerződés felmondására, vagy az abban foglalt mennyiség csökkentésére. Tehát ez is feltételezem, befolyásolja, szűkíti a kormányhoz.
Ez igaz, de egy normális évben mondjuk a komplett magyar energiaimport az körülbelül 2-3% a GDP-nek. Ez ugye, amikor az energiárak felmentek az orosz invázió után, akkor egy pillanatig fölment 12-13%-ra, de egy átlagos évben 2-3%-át költjük a GDP-nek energiaimportra. Ehhez képest mondjuk az oktatási rendszerünk az olyan 4-4,5 környékén van, egy Dánia esetében ez 8%, mondjuk az egészségügyi rendszerünk szintén olyan 4-5% környékén van, ez Nyugat-Európában 12%-a a GDP-nek, tehát hogy ezek sokkal nagyobb tételek egyébként, mint az energia. Tehát, hogy ha Magyarország csak abban az arányban költene a saját kisebb GDP-jéből oktatásra, egészségügyre, közlekedésre, mint zöld átállásra, mint amilyennek költenek az észak-nyugat-európai országok, akkor ez az átmenet, ez már történne, akár a magas hozzáadott értékű energia, vagy tudásintenzív irányba, akár az energiapolitikai átmenet. Ezt meg lehetne válaszítani.
Tehát maradva a kérdésnél, hogy a humántőkébe miért nem fektet a kormány, ugye mindig vannak a kézenfekvő népszerű válaszok, mert ebből nem lehet politikai tőkét kovácsolni, és igazából lopni sem. Tehát az egészségügyben, az oktatásban vannak rá modellek, amin keresztül ki lehet vinni a piacra ezeket a szolgáltatásokat, vagy részben lehet ezeket piacosítani, de igazából nagy pénz ebben nincsen. De mindezeken túl még mindig ott motoszkál az emberben, hogy még valami gátja kell, hogy legyen, hogy nem történnek meg azok a lépések, amiket említettél például Írország vagy Izrael esetében. Tehát ez hogy távol tartja magától ezt a problémahalmazt, és nem csak az Orbán kormányra igaz ez a megállapítás, tegyük hozzá, tehát az elmúlt 30 évben egy-két kísérletet leszámítva igazi érdemi átütő erejű kormányzati program nem született arra, hogy akár az egészségügyet, akár az oktatási rendszert felzárkóztassák. Tehát egyszerűen fél ettől a világtól a mindenkori kormányzat? Nem érti, nem látja át, és ezért nem hajlandó ezzel foglalkozni? Vagy milyen skrupulusok lehetnek?
Hát ezt nagyon nehéz megválaszolni, de szerintem amúgy ez egy népszerű dolog lenne. Tehát, hogy az, hogy ennek politikai tőkét nem hoz, én ezzel nem értek egyet, hiszen gondolj bele, hogyha mindenki olyan...
Rövid távon.
Rövid távon is, Hogyha egy olyan iskolába vinnél a gyerekedet, ahol egy jó megfizetett tanár van, van tornaterem, és jól néz ki az iskola, és a tanárok nincsenek túlterhelve, és van fiatal tanár, effektíve van tanár, mert most már ott tartunk, hogy nincsenek is tanárok, tehát hogy ez szerintem népszerű lenne, hogyha nem kellene a kórházakban hónapokig várni egy műtétre, ha nem lenne megalázó a várakozás a klinikákon, a szakrendelőkben, tehát ott is már az a problémánk, hogy már orvosok sincsenek lassan. Tehát hogy ez nem igaz, hogy ez lenne rettentően népszerű, hogyha valaki ezeket, amelyeket egyébként rendszeresen azonosít a magyar társadalom, mint a legfontosabb problémákat. Tehát mondjuk a Policy Solutions-nek a felméréseiben évről évre kijön, hogy a magyarok pontosan tisztában vannak azzal, hogy ezek problémák. A nemzetközi versenyképességi listák esetében évről évre kijön, hogy ez a magyar gazdaság egyik legnagyobb, a legnagyobb hátulütője.
Akkor fordítsuk meg ezt a kérdést, és nézzük onnan, hogy ezek szerint akkor a Orbánoknak is tisztában kell lenniük azzal, hogy ebben az állapotában az egészségügy meg az oktatás az egy hatalmas kockázat a mindenkori kormányzat számára, mert ha egyszer valamelyik összedől, akkor itt palota forradalom van kis túlzással.
Szerintem nem. Bocsánat, hogy megállítanak.
Mert akkor erre akartam kiukadni, ennek az ellenére, miközben ezeken a felméréseken, amiket te is említettél, az derül ki, hogy a lakosságot alapvetően ezek a dolgok foglalkoztatják, amikor 4 évente el kell menni választani, ott viszont ennek a jelentősége háttérbe szól.
Így van. Tehát, hogy szerintem a magyar választók nagy része az úgy gondolkodik, hogy igen, romokban az egészségügy, romokban az oktatási rendszer, romokban a közlekedés, de soha nem volt ez másképp, ahogy a korrupció sem. Tehát nem differencia specifika. A magyar választó szemében szerintem a nap végén arra egyszerűsödik le a képlet, hogy Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc. És ez évtizedek óta így van. Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc. Volt valaha jobb oktatás Magyarországon? Nem nagyon. Tehát lehet mondani, hogy nem tudom, kicsit jobb volt, de érdemben sosem volt Magyarországon nyugat-európai típusú oktatási rendszer. Volt Magyarországon valaha igazán jó vasúti rendszer, amióta mi élünk, nem volt. Volt Magyarországon igazán jó egészségügyi rendszer? Hát nem. Az STK-k és a kórházak mindig is ugyanúgy működtek, várólisták voltak, ugyanaz a szörnyű állapot volt. Valamivel most rosszabb a helyzet, de sose volt jó. Tehát abban az értelemben, ahogy egy nyugati vagy egy távol-keleti országban ezek jó. Volt olyan, hogy nem volt korrupció Magyarországon. Lehet mondani, hogy mondjuk most, nem tudom, ugrottunk nagyságrendeket, de sose volt Magyarország egy korrupciómentes ország, és soha Magyarországon korrupció miatt nem ültettek le érdemben politikusokat, miközben a régió többi ország Magyarországon.
Bocsánat, amit mondasz, azt szerintem azzal a megkötéssel igaz, hogy korszakonként változott, hogy mi állt rendelkezésre és mi nem. Tehát most sokkal fejlettebb technológia van például az egészségügyben, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt volt, de lehet úgy emlékeim szerint a szervezettségekben akkor talán flott.
Ja, én nem arról az időszakról beszélek, tehát a Kádár korszakban sok szempontból kell kritizálni a Kádár korszakot, a Kádár korszak nyilvánvalóan egy elnyomó autoriter rendszer volt, szovjet jelenléttel, de a korszak szintjén a magyar oktatás és egészségügy egyébként még versenyképes volt. Tehát, hogy akkoriban a kutatásfejlesztésünk, az oktatás...
Tehát az elmúlt 30 évről beszélsz.
Tehát én a rendszerváltás után eltelt évtizedekről beszélek, és amikor azt a kérdést teszi fel egy választó, hogy a Gyurcsány alatt jobb volt-e, akkor azt kell mondani, hogy ezek az alrendszerek nem voltak jobbak, korrupció akkor is masszívan volt, és egyébként ugye mi a legfontosabb egy hétköznapi választónak? Legyen állása, és legyen bére. Az állások száma Magyarországon, ehhez nem kell szeretni Orbán Viktort, ha valaki bőven utálhatja Orbán Viktort, az adatok akkor is azt mondják, hogy az állások száma Magyarországon több százezerrel nőtt 2008-hoz képest. Ha a béreket nézzük, akkor azt látja, hogy a Gyurcsány korszakban csökkentek a bérek, vagy befagyasztották őket, az Orbán korszakban pedig évről évre 6-7-8 százalékos reál bér emelkedés volt, Az utóbbi két évre ez nem igaz, tehát hogy a COVID és az infláció évekre nem igaz, de előtte 5-6 éven keresztül masszív reálbéremelkedés volt. És most ugyan volt 4/4 év recesszió Magyarországon, de hát ezek ilyen -0,5, -1-es negyedévek voltak, míg azért mondjuk 2009-ben, ne felejtsük el, ott -6%-os összeomlás is volt Magyarországon. Tehát egyszerűen mondom, ha politikai szimpátiától mentesen objektív...
2010 első felében is láttunk csúnya beszakadást.
Na jó, de 2010 első feléért még nagyon nehéz az Orbán kormányt. 2010 áprilisában...
Nem 10-es évről beszél, 10-es évek első feléről beszélek, 11-12-13
környékében volt egy -2,
ha hát azt már hiszem. Tudom, hogy elmúlt 8 év, az lehetett akkoriban vastagon, de akkor már 2 évvel
volt egy minusz, igen, azért igen, tehát ott volt egy ilyen -2 körüli, azt hiszem, hogy az volt eddig a leg... Tehát ez önmagában azt mutatja, hogy az az elmúlt 2 év, amiről most beszélgetünk, itt nem volt olyan mély recesszió, mint 2012-ben. Tehát hiába...
De ez világgazdasági adottság és háttér volt, vagy a jó kormányzás eredménye?
Szerintem ez egy rossz kormányzás eredménye egyébként, tehát ugye azért ezt ne felejtsük el, hogy itt egy évtizeden keresztül évről évre 6-7%-os Európai Uniós pénzbeáramlás volt, ebből hoztunk ki egy 3% körüli átlagos éves növekedést. Mondtuk hosszú, végig mondtuk, hogy mi lesz, ha nem lesznek uniós pénzek. Az lett, amit mondtunk, gyakorlatilag enyhe recesszió. Tehát azért a különbség az az, hogy egy 3%-os növekedés, és azért ez nem egy nagyon-nagyon jó dolog, tehát ez az elmúlt évtizedeknek a világgazdasági átlaga, ez a 3%, ez nem egy kiemelkedően rossz, nem egy kiemelkedően jó, ez egy ilyen átlagos teljesítmény.
De nem gyorsítja a felzárkózásunkat.
Masszív külső erőforrás bevonással, anélkül, hogy szerkezetileg valaha átalakult volna, tehát miközben az Orbán kormány gazdasági szabadságharcot hirdetett, közben a német feldolgozóipari függés és az orosz energiafüggés az ugyanúgy fennmaradt. Nem jutottunk közelebb semmifajta gazdasági autonómiához, és amit létrehoztunk itt az elmúlt 2 évben, tehát az Európai Unió legmagasabb inflációja és 4/4 év recesszió, az nem feltétlenül kellett volna, hogy így legyen, hiszen ezt a sokkot mindenki megkapta, és egy átlagos Európai Uniós ország az mondjuk 15% körül infláción tetőzött, de voltak olyan országok, akik 6-7%-kal megúszták. Mi meg 25%-os infláción tetőztünk, tehát ennek egy nagyon nagy részét maga az Orbán kormány állította elő. Tehát itt nem beszélnék jó kormányzásról, csak azt mondom, hogy mindezzel együtt ez az elmúlt 2 év, ez nem volt 2 jó év, ez még mindig nincs a bokorban sem ahhoz képest, ami mondjuk a 2007-2008-as sok volt. És akkor a választásokon hiába van azt, hogy azt akarjuk megfejteni, hogy miért nem differencia specifika az oktatás, az egészség, hogy miért nem kérik számon a választók a kormányon, azért, mert nem hisznek benne. Tehát, hogy a Tótyik Tamás mesélte nekem, a pedagógus szakszervezet alelnöke, hogy hát a magyar szülők azok mondjuk a középiskola elején bemennek az első osztályfőnöki órára, utána 4 évig nem látják őket a tanárok, majd amikor jön az érettségi, akkor megint megjelennek. Tehát hogyha nincs nyomás, hogyha a szülők, egyedül a diákok tüntetnek. Ha a szülők, a tanárok nem tartják nyomás alatt a politikusokat, akkor a politikus nem érzi.
Ezzel azt mondjuk, hogy nálunk Magyarországon állampolgárok szavaznak, és nem polgárok?
Ezen azt mondom, hogy mondjuk a távol-keleti modellben, vagy a skandináv modellben írtozatosan tudatos a szavazópolgár azzal kapcsolatban, hogy semminek nincs olyan jelentősége a gyereke sorsát illetően, mint hogy milyen oktatási rendszer van. Tehát mindennél jobban meg fogja azt határozni, hogy a gyereke milyen életet fog élni, hogy milyen oktatási rendszer. A távol-keleti szülők, azok, ha nagyon szegények, akkor is rengeteg pénzt gyűjtenek arra, hogy jó iskolába járjon a gyerek, akár elküldik külföldre, ha kell. De hát már a kínai egyetemek és a világ legjobb kiai között vannak. Tehát lehet kritizálni a fudánokat sok szempontból, de ezek a világ legjobb egyetemei közé már betörtek. Van japán egyetem, a szingapúri egyetemek vannak, izraeli egyetemek vannak. Tehát ezek az országok, ahol sikerült kitörni a fejletlenség csapdájából, ott a társadalom, nem csak a politikusok, hanem a társadalom egészen érzi, érti a tudás, a humántőke jelentőségét, és én azt hiszem, hogy Magyarországon ez nincs jelen. Tehát nincs nyomás alatt a kormány, nem érzi, hogy ez egy ilyen game changer, vagy make or break helyzet lenne, hogy ha én ezt nem csinálom meg, akkor megbukok.
De nem csak azért nem érzik, mert hogy nincs nyomás az a választópolgárok felől, hanem azért sem, mert ők maguk is ebből a közegből érkeznek.
De én mindig ezt szoktam mondani, hogy az a liberális narratíva, hogy itt alapvetően 2010-ig minden rendben volt, és akkor 2010-ben a felhőkből ide esett valahogy Orbán Viktor, és akkor így elrontotta azt, ami előtte jó volt, az egész egyszerűen ez nem így van, nem így van, ez történt. Nem az történt, hogy itt 30-40 éven keresztül egy latinamerikanizálódás zajlott, aminek az eredménye az, hogy utána Orbán Viktor stabilan kormányozhat 12 éve úgy, ahogyan. Ez nem független attól, hogy előtte mi történt 89 és 2010 között. És ezek a folyamatok, ezek itt előzenekarai voltak ennek a sztorinak, és megágyazós volt. Nem arról van szó, hogy itt valami extra.
És ez, amiről beszéltél, a gazdasági politikai felfogást illetően Orbán Viktorral kapcsolatban, ez egy szigetszerű jelenség tud maradni Európában, vagy van ennek bármi realitása, hogy ez terjedni kezd, és ez a fajta kormányzás, ez a fajta minta, ezt egyre szélesebb körben fogják majd adoptálni. Igazából a kérdésem arra vonatkozik, hogy van-e jövője annak a kormányzati társadalmi modellnek, ami az Orbán rendszerben elkezdett kiépülni.
Szerintem ez volt a másik nagy tévedése a liberális értelmiségnek, hogy ezt valami fajta szigetszerűségnek fogta fel. Tehát én meg emlékszem arra, hogy 2010-ben mondjuk ennek szerintem Heller Ágnes volt az emblematikus figurája, aki azt gyakorlatilag azt sugallta, mint hogyha a magyar jobb oldal az valami fajta Galapagos szigetként megmaradt volna, és mindenhol máshol normális jobb oldal van, ugye idézőjelben ugye ez Angela Merkel volt ennek a szimbóluma, hogy gyakorlatilag az a jó jobboldal, aki liberális. Ha elég liberális jobb, egyébként ugyanezt történt a baloldallal, tehát ugye a liberálisok azt gondolták, hogy a baloldal is akkor jó, ha liberális, csak az gazdasági dimenzióban történt, itt meg kulturális dimenzióban, hogy akkor jó a jobboldal, hogyha liberális és centrista, mint Merkel. Aztán valójában az történt, hogy kiderült, hogy egyáltalán nem igaz az, hogy Orbán Viktor vagy a Fidesz az valami fajta Galapagos sziget lett volna, hanem sorra jöttek egyik országban, a másikban a Salvinik, a Farage, a Marine Le Penek, az AfD-k, a Donald Trumpok, a UKIP-ek, a Bolsonaro-k, a Milei-k, a Netanyahu-k, a Módik, és még soroljam még.
Sorolhatnád, de mégis az a kérdés, hogy vetődik föl bennem, pedig magamat nem sorolom a klasszikus liberális elvet vallók közé, hogy akkor szokott kilengeni az inga, amikor valamilyen krízis állapotba kerül egy társadalom. Ez lehet egy migrációs nyomás, lehet egy gazdasági összeomlás, sok tényező, egy egészségügyi világjárvány, tehát hogy ez szokta segíteni az ingák kilengését, de hogyha ezek a tünetek, nevezzük ezt annak, tünetek múlóban vannak, akkor valahogy az inga mégis megpróbál mindig középre vissza.
Szerintem kétfajta lehetséges ilyen inga kilengés van. Az egyik az, hogyha valami nagy, sokszerű dolog történik, ezt mondod most te, a másik pedig egy lassabb folyamat, amikor bizonyos társadalmi rétegek úgy érzik, hogy ők perifériára szorulnak, nem érdekükben kormányoznak, lemaradnak, kimaradnak, stb. És szerintem Magyarországon is, csomó más országban ez történt, hogy a társadalom egy bizonyos része úgy érezte, hogy nem az ő érdekében kormányoznak. Ezt Magyarország esetében nagyon szépen feldolgozta Sherin Gábor, Éber Márk Áron, Fábri Ádám, Sebők Miklós, Gerőcs Tamás, ennek most már hosszú irodalma van, csak nem eléggé ismert, hogy hogyan hagyta cserben a 2010 előtti, tehát a 89 és 2010 közötti kormányzás, hogyan hagyta cserben a magyar társadalom nagy részét, és tulajdonképpen alapozta meg Orbán Viktor hatalmi bázisát. De ugyanez történt mondjuk a UKIP esetében, a globalizáció vesztesei szavazták ki Nagy-Britániát az Európai Unióból, ugyanezekre az emberekre alapoz Donald Trump, ugyanezek a vesztesek szavazták most be láncfűrészes őrültet Argentinában. Ugyanezek az emberek nagyon sokszor a vesztesek azok, akik ezekre szavaznak. Ez egy
szélsőséges hangulati állapot. Persze. Akár az egyén, akár a közösség persze. szintjén nézem. Tehát igen. az igény mindig ott van az emberben, hogy a mértéktartás a középpont felé mozogjon.
Ez egy középosztálybeli álláspont. Tehát a mérsékelt politikusokat tipikusan a nyertes felső középosztály szokta preferálni, és hogyha nagyon megnő a vesztesek aránya, akik úgy érzik, hogy nem az ő érdekükben politizálnak, akkor ők mindig radikálisabb megoldásokat választanak.
Ez de erre mondom, ez egy átmeneti érzületi állapotnak feltételezem. Én az a szélsőség felé elmozdulás.
Ez akár évtizedeken keresztül is
volt rá példa természetesen.
1930-as évek az arról szólt, hogy évtizedeken keresztül a szélső jobb volt Európában hatalmon. Ez évtizedekig is eltarthat, amennyiben nem találnak választ, és nem válnak felső középosztályból. Tipikusan azok az országok szoktak stabilak maradni, amelyekben egyébként van egy erős középosztály. Ezért beszélek én mindig a skandináv modellről, mert Skandinávia ilyen, és tudom, hogy ott is vannak radikálisok, de azért nem fogja nagyon-nagyon átírni sem az igazi finnek, sem a svéd demokraták, meg hasonlók, nem fogják átírni. Japán ugyanez, tehát hogy a távol-keleti országok, nagyon erős középosztály. Ott kicsi az esélye, hogy igazán radikális.
Mindezek alapján mire számítasz a jövő évi európai parlamenti választáson? Az egy jó alkalom, hogy ezek a dolgok előtérbe kerüljenek, kicsapódjanak. Hogy látod a...
Hát azt látjuk, hogy Európában is erősödnek a radikális jobboldali pártok. Ugye mindenkit megdöbbentett Geert Wildersnek az esete Hollandiában, de az AfD is erősödött Németországban, ugye Meloniról nem is beszéltünk még Olaszországban. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a folyamatok, ezek bármilyen európai országban, és itt tipikusan nem a baloldal szokott megerősödni, tehát gyakorlatilag a baloldal az eltűnt. Tehát amikor radikális politikáról beszélünk, akkor tulajdonképpen a radikális baloldalt elfelejthetjük, mert az szinte gyakorlatilag nincsen. Tehát valójában...
Lehet még annak reneszánsza?
Hát nem úgy néz ki a dolog. 30-40 éve gyakorlatilag a centrista liberálisok és a radikális jobboldal harca folyik, a baloldal eltűnt a nyugati világból. Nagyon a skandinávokon kívül...
Hol olvadtak fel? Hova olvadtak be?
A baloldal az arról szólt, hogy az alul lévők gazdasági alapon képviseljék magukat. Aztán kiderült, ugye erről Thomas Piketty írt három jó könyvet most már, de hát sok más szerző is, hogy kiderült, hogy a gazdaságilag rossz helyzetbe került társadalmi rétegek, azok nem gazdasági alapon akarnak maguknak baloldali képviseletet szervezni, hanem kulturális alapon a radikális jobboldalt fogják támogatni, mert úgy interpretálják a saját helyzetüket, hogy itt a bevándorlók fenyegetik őket, a globalizáció fenyegeti őket, ki tudja még micsoda, tehát hogy ez egy kulturális interpretáción keresztül a radikális jobboldalt erősítette, és a radikális baloldal, vagy egyáltalán a baloldal, most már mérsékelt baloldal is, tehát hogy nem a radikális baloldal nincsen, most már szociáldemokrácia sincsen gyakorlatilag, ezek gyakorlatilag felszámolódtak, mert a kultúrharcos interpretáció vitte el a szeg. De Magyarországon is ugye az összes mérés azt mutatja, hogy minél alacsonyabb jövedelmű valaki, annál inkább fideszes, és a társadalom teteje az pedig rettentően szkeptikus a Fidesszel szemben, és egészen más politikát akar. Tehát itt megint egy liberális, radikális jobboldali jelenet van.
Végül, amivel kezdtük a beszélgetést, azzal is zárjuk le. Ha 2023-at Kína nyerte meg, gondolom erre ez lenne a te fogadásod, a versenyben az Egyesült Államokkal, Európával, akkor 2024-ben ki lehet a győztes? Lehet-e egy titkos negyedikbe futó akár?
Hát ugye hogy sokáig azt gondolták, hogy a verseny az arról szól, hogy mikor fogja egy egyfőre jutó GDP-ben Kína utolérni az Egyesült Államokat. És akkor megnyugodott a nyugat, mert hát ez még nagyon messze van, ez még hosszú évtizedek, még ez egyáltalán, ha egyáltalán valaha. És akkor azt gondolták, hogy hátradőlhetnek, mert ez még. És akkor nyugodtan folytathatjuk azt, hogy ugye kiszervezzük a termelést Kínába, kihasználjuk az ottani olcsó munkaerőt. És közben kiderül, hogy Kína nem úgy viselkedett, mint minden más ilyen, ilyen szempontból a világgazdaság periférián levő ország, mint például Közép-Kelet-Európa és Magyarország, hogy hát folytatja ezt az alacsony hozzáadott értékű összeszerelő modell, hanem Kína egy autonóm technológiapolitikával létrehozott olyan technológiákat, amivel elé került az Egyesült Államoknak. Ötödik generációs mobil, AI, szolár, e-technológia, saját nemzetközi űrbázisuk van, gyorsvasúti rendszer, és most már ugye a csipek is, tehát hogy hosszan lehetne sorolni, és akkor egyszer csak megdöbbent a nyugat, hogy úristen, ezek lehet, hogy még egyfőre után nagyon szegények. Hozzáteszem, ez az adat is csalóka, mert ugye Kína egy hatalmas ország, és ha valaki ellátogat Shanghai-ba, Pekingbe, Kantonba, akkor ezek a térségek, ezek messze előttünk vannak, tehát sokkal fejlettebbek, mint Kelet-Közép-Európa. A teljes kínai adatot nyilván lehúzza azt, hogy az ujgúrok és a tibetiek adatai ezt azért jelentősen csökkentik, de a tengerparti térségek, ezek nagyon fejlettek. És akkor egyszer csak megdöbbent a nyugat, hogy úristen, az igazi verseny az nem a egyfőre jutó GDP-ről szól, az a technológiáról szól. És nekem egyre inkább az a meggyőződésem, hogy a kulcs technológia az a chipgyártás. Tehát mindennek az alapja a chipgyártás, és ugye azért van a nyugatnak jelenleg előnye, mert alapvetően, és itt nagyon fontos, hogy Európának vannak itt bizonyos még hadállásai, mert hogy az a chip, ami 3 nanométeres és a legfejlettebb, az Tajvanon készül, 95%-ban, 5%-ban Koreában, ez a TSMC Samsung páros, de a gépeket, tehát a csipeket gyártó gépek technológiája, az pedig német-holland. Tehát, hogy itt még van, és ez így együtt ez már a nyugat. Tehát, hogy az Európa-Tajvan kombinációnak még jelenleg van előnye csipgyártás területén. De ha a kínaiak is irdatlan pénzeket költenek erre, a következő években el tudják érni azt a chipgyártásban azt a 3 nanométeres szintet, ami egy kardinális szint, és azért a 7 nanométeres is még nagyon-nagyon aggasztó már, hogy azt meg tudják csinálni. Ha a 3 nanométeres chipjük meg lesz, akkor szerintem vége a történetnek. Tehát onnantól fogva minden más erre alapul. A mesterséges intelligencia, a haditechnológia, az AI, tehát a jövő összes technológiája a chipgyártás. Szerintem azt érdemes figyelni.
Fogácsa Zoltán, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.